Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Az aranykor kezdete, azaz Donald Trump január 20-i beiktatása óta egyre több filmet néztem meg Grönlandról, a zöld földről, hiszen a szó eredetileg azt jelenti. Valószínűleg, mint régen múlt emléke egy klímaváltozásnak. Bár az új szerint is zöldülőben lehet ez a föld tanilag és távolság szerint is Észak-Amerikához, jogilag félig meddig Dániához tartozó autonóm terület a maga alig 60 ezer lakosával. Ahol élnek fiatalok is természetesen, és nem túl könnyen. Ma már van ugyan egyeteme a világ legnagyobb szigetének, de csak kevés szakkal. Egy normál grönlandi fiatalnak az a dolga, hogyha egyszer egyetemre akar menni, akkor menjen a légvonalban több mint 3500 kilométerre levő fővárosába, Koppenhágába. Ahova több mint 7 órán keresztül tart a legolcsóbban is 6-700 euróba kerülő repülőjegy, szóval onnan nem lehet hazaugrálni a hétvégén anyuhoz. Amúgy Washington is csak 2-300 kilométerrel van közelebb Nukhoz, a grönlandi fővároshoz, bár a repülési idő valami miatt 2 órával hosszabb. Hanem inkább az a kérdés, hogy mi történik azokkal a fiatalokkal, akik jó eséllyel életükben először látnak például igazi fát, no meg persze villamost is, amikor kiszabadulnak az arktikus paradicsomból, hiszen a gyerekkori helyszín nyilván nekik is az. Az az otthoni elvárás, hogy menjenek csak tanuljanak, aztán vigyék haza a tudást, hogy gyarapodjék velük a helyi társadalom. Ismerjük ezt a mondatot itthonról is, amikor egy borsodi vagy ormánsági roma értelmiségit azzal a finoman szólva sem korrekt mondattal kérnek számon, hogy miért nem mész haza felemelni a népedet. Azt mondják Koppenhágában, hogy a grönlandiakkal csak a baj van, műveletlenek, nem ismerik a többség szokásait, nem is szívesen barátkoznak velük, annak sem örülnének, ha a gyerekük velük barátkozna, pláne házasodna. Ismerős, ugye? Az elvárások, amelyeket a gyerekeink elé támasztunk, és aztán elfelejtjük, hogy valójában mire is kérjük őket. Hogy feleljenek meg egy számukra ismeretlen közegnek, fogadják el, és semmiképpen se vitassák a szabályaikat, mert a nagyok üljenek bármilyen hatalom bármely székében, úgyis mindent jobban tudnak. És aki ezt nem fogadja el, az már is stigmát kap, lehetőleg egy élete, és annyi tapasztalatuk marad majd csak meg, hogy rosszul jár, aki nem tagozódik be. Nem tudom, hogy az inuit fiatalok hogy fogják viselni, ha egyszer majdani fővárosunkban teszem azt, Washingtonban számítanak majd lenézett másodrendű állampolgárnak, ferdeszeműnek, rénszarvasszagúnak. Azt viszont látom, hogy nem kell messzire menni, ha azt keressük, hogy melyik diák érzi magát idegennek, elesettnek, szemüvegesnek, romának, szegénynek egy magyar iskolában, amelyet történetesen még Brüsszel sem akar gyarmatosítani. Világszerte szoronganak és kiszolgáltatottnak érzik magukat a fiatalok, akár azért, mert a nagyhatalmak sakkoznak országaikkal, akár azért, mert sokukat a saját országukban tologatják ide-oda pillanatnyi politikai elgondolások szerint. Mondjuk sokan bármennyire vártak volna egy Erasmusra, már nem tudják megpályázni, mert az ő szempontjaikat semmibe bevő kupecek előre tolták a saját érdekeiket. Ha kellett, beszántották az egyetemeket, mintha zöldmezős beruházásokra lett volna szükség. Mások meg hiába szoktak rá a digitális meg a hibrid oktatásra, a pedelusnál kell hagyniuk a telefonjaikat. Így aztán ma, amikor bombariadókkal volt tele az ország, sokan nem tudtak a szüleikkel kommunikálni. Hogy megvannak, jól vannak, mikor menjenek haza, hogy elmondják, hogy félnek. És ez, ahogy elnézzük, egyre kevesebb helyen ritka és sehol sem könnyű dolog.
Útszélen.
Akiről beszélünk ma, voltak éppen igazi Rudas Matyi, aki szeretné visszaadni önmaga és mások nevében a hatalom döbrögieinek azt, amit elszenvedett. Rokkant nyugdíját, devizahitelét, haszonélvezeti jogát és nem utolsó sorban maradék egészségét veszítette el a nyírségi Nyulastanyán élő Andrássy Sándor, aki még mindig nem hagyott fel a közélet megjavításának óhajával. Ahogy ügyvédje Kende Péter sem, aki rendszeresen képvisel ingyen rászorulókat, bár egyre kevésbé bízik már az igazság győzelmében. Sándorral évek óta egyre több dráma történik, de azt is tapasztalja, hogy sok segítőkész emberre is rá lehet találni. Körülbelül 2,5 évvel ezelőtt beszéltem önnel és Kende Péter ügyvéd úrral is. Nagyjából akkor az volt a helyzet, a több per is folyamatban állt. Volt egyrészt ez a lakhatási történet, másrészt pedig a rokkanyugdíjasítási történet. Még mielőtt áttérnénk arra, hogy mi történt önnel mostanában, azelőtt van időnk, azelőtt mesélj el nyugodtan, vagy legyen kedves mesélj el, hogy elevenítsük fel a hallgatóknak, hogy került ön abba a helyzetbe, hogy többféle szinten is gyakorlatilag kiúszott a
az élet ad, vagy a talaj a lába alól, és mindenképpen jogi segítséghez is kellett fordulnia.
2026 évig tűzoltót is voltam a fővárosban. 2000-ben Orbán Viktor első Orbán kormány kirúgatott arra hivatkozva, hogy kommunista vagyok. Idegileg összeomoltam, meg volt már több betegségem, és 2000-ben leszázalékoltak, rokkantnyugdíjas lettem. 2011-ben egy tolvonással Orbán 270 valahány ezer embertől mindenkitől elvette a rokkantnyugdíjat. Nekem volt 200 valahány ezer a rokkantnyugdíjam, ebből lett 28.500 rokkantellátás, és én magyar bírósághoz fordultam. 18 novemberében az Magyar Alkotmánybíróság kimondta, hogy minden rokkantat kártalanítani kell, nem történt meg. 2022-ben azt mondta Orbán a választás előtt, aki nem perel, az kap 500 ezer nettót, az se történt meg. És végigmentem ezen a Magyar Bíróságon, és Strasbourg tárgyalás nélkül elutasított, úgyhogy ez el van felejtve.
Strasbourg miért utasította el az ön információi
nem
szerint?
Nem indokolta. Annyit fűzött az indokláshoz, hogy 30 vagy 45 napon belül megsemmisíti a keletkezett iratokat. Petyka szinten mellékszáró tudom, hogy Orbánnak már ott is van a Strasbourgi bíróságon embere, aki előzőleg elbírálják, és ez játszott a szerepet, mert előttem Kassai Dániel, aki meghalt alkotmányjogász meg ügyvéd, ő is keményen végigvitte, és összesen Magyarországon egy hölgy, egy Vaktor Orbánt házinak sikerült nyerni 4 millió forintot.
Most ön mennyiből él egyébként?
Most 100 ezer a nettóm, abból 50 ezer, már öregségi nyugdíjas vagyok, és 50 ezer a gyógyszerem, mert
hát erről mindjárt szót ejtünk majd, hogy hogy is járt ezzel az egészségügyi ellátással, és hogy veszett el az egészségügyben, csak még a másik ügyét, amelyik a haszonélvezeti
a
ügyről
másik
volt szó.
21 éve élek Tanyán élettársi kapcsolatban, és amikor a Tanyát az élettársammal vásároltunk, a tulajdonos az élettársam lett, én a haszonélvezeti vevő, 21 éve ügyvéd előtt közjegyzőt, törvényeket betartja. 13 decemberében Orbán Viktor hozott egy olyan tanyát, hogy tanyasinak nem lehet haszonélvezete, csak ha össze vannak házasodva, falusinak, városinak lehet. 15-ben a Magyar Alkotmánybíróság azt mondta, hogy el lehet tőlem venni a tanyát, de csak közérdek azonnal kártérítés, nem történt meg. 16-ban jogerősen elvették tőlem a tanyát, és akkor Európai Unió segítséggel, egy francia bíró segített. 16-ban kötelezettségi eljárást indítottunk ez a 13-as törvény miatt Magyarországgal szembe. 18 márciusban a luxemburgi bíróság kivonta, hogy igazam van, de új eljárásban Magyarországnak végre kell hajtani a törvényeket. Mai napig nem hajtotta végre Orbán Viktor. Ugyanezt mondta 18 novemberben a Magyar Kuria is, ahol a kitételre is, hogy új eljárás. Én ezt nem vártam meg, hanem kivágtam egy körtefárt, valaki befékébe, de 18 szilveszterkor 5 járőreutó, 10-valány rendőr felvonult, és megfélemlítettek, gyorsított eljárásba kaptam egy év börtön felfüggesztett falopásért, és 2022-ben ez az ügy is kikerült Strasbourgba. A 60 évezetemet utolsó pillanatban visszaadták, de a kártérítés ahol az indokkal nem adták meg, hogy 30 milliós volt a károm, hogy Magyarországon lehet tanyát, házat, garázs, bárhol bérelni, csak azt nem tették hozzá, hogy minden pénzre lehet, meg én nem akartam bérelni, én itt akartam élni. És akkor 22-ben ezt az ügyet is a Strasbourgi Bíróság indoklás nélkül a másikra együtt elmeszelte, de mivel 28.500 volt a nettó jövedelmem, a bíróság nekem illetékmentességet adott, így 3,5 millió bíróság illetéket a magyar államnak kellett fizetnie, de a jogászuk, az államjogász, aki közalkalmazott, annak ki kellett először fizetnem 1 millió 40 ezer forintot, abban a Hatházi Ákos képviselő úr segített kifizetni, majd mivel később fizette be Hatházi Ákos úr a pénzt, ezért még küldtek egy 173 ezer forintos csekket, ami még mindig a fejem fejlett lóg, és az a két ügy miatt összességében bedőlt a devizahitelem, devizás automat elvitték, és még élek a nyugdíjam 50%-át tiltani fogják.
Hát akkor tulajdonképpen semmi sem marad megélhetésre.
Hát semmi, mert 5000 forint a gyógyszer, kifizetem az internetet, az fontos, 10000 villanyszámra, 10000 gázparak, 10000 az 8000, akkor még van digitévém, mert valamit nézni kell, olyan 10000 marad havonta élelemre, meg mindenre. Annyi szerencsém van, hogy sok jó ember segít élelmiszerrel, meg egyéb dolgokkal.
Igen, meg én látom a posztjait, amiket írogat, hogy azért feltalálja magát, nem tudom én, gombászik, minden egyebet csinál. Egy picit elmeséli, igen, hogy milyen az élete most ezen a tanyán?
Most a nagyon rossz, mert a párom is beteg, Geri sérült, 77 éves hölgy, én nekem is a műtétek, tavaly októberben volt az utolsó műtétem, teljesen tropára, tehát le vagyok gyengülve, és most másokra vagyok teljesen szorulva. Csak olyan gondom volt például tavaly ősszel, hogy volt polgármester, kértem, hogy küldjön már ki közmunkást összevágni a tűzifában, azt mondja, nem teheti meg, mert ha feljelentik, ő börtönbe megy. Úgyhogy nehéz, nagyon nehéz, sokkal.
De ugyanezen a tanyán lakik, tehát végül is a lakhatását nem veszítette el?
Nem veszítettem el, de folyamatosan fenyegette voltam, megverni akartak, keresztül lőni, mert az a helyzet, a tanyámtól balról is jobbra légvonalban 3 kilométerre van 2 nagy csirketerep, de rettentő nagy, és az a mészáros érdekeltség, és itt a tanyám helyére akartak egy vendégházat, mögém egy helikopter leszállópályát, de ami a tanyához tartozott erdő meg földrész, azt nem kaptam vissza, csak a tanyához 500 négyzetméteres udvar kaptam vissza.
Ez ugye Nyulastanya, úgy hívják.
Igen, Nyulastanya. Helyileg megmondhatom, Nyírmada és Gyula háza között van, mert csak névleg tartozok Nyírkarászhoz.
Egyébként Nyírkarászon és környékén és Nyulastanyán, meg bármere arrafele, hogy azoknak, akiknek van normálisabb jövedelme, meg nincsenek ilyesfajta jogi ügyei, azoknak milyen az élet? Szóval mennyire képzeljük el ezt?
Ez olyan, a környéken sokkal olyan, mint a temető. Szegény és buta emberek laknak sajnos. Itt a Fidesz az úr.
És a megélhetési ügyek tekintetében?
Vannak ilyen jó menő nagygazdák, de az a helyzet, hogy én nem nagyon tartom a kapcsolatot, mert a falunk 8 kilométerre van, Kisvárdára járok vásárolni, az 25 kilométerre van, úgyhogy én nem nagyon tartom itt a kapcsolatot senkivel se, mert én úgy bekerült vagyok 20-valány éve, és nem alakul ki baráti kapcsolat senkivel se.
Kevés volt az idő, hogy elfogadják?
Nem, hanem ha el is mentem valakihez dolgozni, akkor mindig húgyelszarért akartak dolgoztatni, és inkább nem barátkoztam.
Kik azok, akik segítik?
Akik a segítik, most legutóbb feltettem egy posztot, hogy sült szaronát, gyásos sült, azt szeretnék enni, főleg a Tiszapár szimpatizásai segítettek, de tök idegenek, olyan emberek, akiket nem is ismerek, olyanok segítettek ruhával, pénzzel, étellel, akiket fel se tudok sorolni, de ugyanakkor ismeretlenek, amire szeretettem ezt a kérőposztot, felhívtak telefonon, hogy a tiszások gyilkosok, én senki házi vagyok, páromat megfenyegették, és nagyon sok mocskot megfenyegetést is kapok.
Mondja, hogy ha egy ilyen világvégi helyen az embernek egészségügyi problémái támadnak, mégpedig egyik jön a másik után, akkor milyen kálváriát kell bejárnia? Önnek mindenféle műtéte volt, és így tovább. Szóval, hogyha rosszul érzi magát, kezdjük ott, akkor mi történik?
Hát a legegyszerűbb út a temetőbe, de az én esetemet vegyük most hirtelen. Szívemmel éreztem, hogy baj van. Házi orvosom rendesen megvizsgált, adott a kisvárdai kardiológiára beutalót. Az egy katolikus szent kórház a kisvárdai, már nem állami. Megjelentem, az asszisztensnő mit akart, kérdezte, hogy mit akarok, mondom, hogy vizsgálat előtt egy vérvételt. Azt mondja, hány éves? Mondom, 64. Azt mondja, mit akart, menjen a francba érteleget. Elkezdtem káromkodni, de nagyon csúnyán, jött a biztonsági őrség, végül elküldtek laborba, egy hét múlva kardiológus doktornőhöz kerültem, mondja a doktornő udvariasan, hogy menjek át 3 ajtóval arrébb, terjeléses EKG, ott félpucélra ütöztek, a műszert rám rakták, felültettek a biciklire, a hölgy nézte a számügyi monitort, közölte velem, hogy azonnal hagyjam el a kórház területét, mert én életveszélyben vagyok, én meg nem megy börtönbe. Sírva kijöttem a kisvárdai kórházból, van egy öreg Opelem, beleültem, 25 kilométer, hazajöttem a tanyára, leültem az asztali számítógépemhez, nézem Nyíregyháza, Debrecen 3 hónap, kiírtam a Facebookra ezt a történetet, Marosvásárhelyen egy doktornő olvasta, a doktornő kért tőlem, hogy fényképezzek zárót küldjemmel, elküldtem, egy óra múlva csörög a telefonom, a Városfajori Kórházó hívott Daróczi professzor úr, hogy másnap reggel 8-ra menjek szívkatéterre a Városfajorba, felmentem.
Hogy lehet felmenni Városfajorba? Volt annyi benzinje, vagy hogyan?
Nem, mert a benzint az muszáj voltam, vagy üdítettem az autóba, az innen úgy működik a felmenete, hogy a tanyáról indulok autóval 3.30-kor, 4:10-kor vagyok Kisvárdán a vasútállomáson, 4:22-kor indul az első Intercity, amivel 8:30-8:40-kor vagyok a keletibe, és akkor onnan metróval, busszal a Városfajor. És amikor felmentem, Daróczi professzor úr megkatéterezett, megállapította, hogy életveszélyben vagyok, de mondta, hogy most nincs meg az a sztinje, meg még kivizsgálások sora vár rám. 3 hétre elhelyezett a Rókus Kórház intenzív osztályán, és itt jegyzem meg, minden nap vittek különböző kórházak a vizsgálata rohamkocsival, de a személyzet Siófokról jött fel minden napra, mert Budapesten nem volt rohamkocsi, már 2 éves, mint most sincsen. És többek között elvittek, a szájsebészetet kiszedték, 20 fogamat, most műfogsorom van, és akkor többek között elvittek a Budapest Illőült urológiára, ott a doktornő kérdezte, hogy van fájdalma az alsó testemben, én veszélyben mondom, nagy. Azt mondja, műte mikor? Mondom neki, 5 éve Nyíregyházán műtöttek prosztatával. Azt mondja, a kollega elszúrta a műtétet, elvágta az idegeket, és akkor kérdeztem tőle, hogy most mi a helyzet. Azt mondja, legyen meg a szívműtét, és utána 1 év múlva térjünk rá vissza a prosztata műtétére. Na, meg volt január 31-én nyitott szívműtétem, 200 perces, sajnos 1 hét intenzív osztály volt, utána 3 hét rehab a Rókus Kórházba. Ez volt 2 éve, és a szívemmel most már úgy, hogy rendben vagyok, most megyek hétfőn a Városfajorba kontrollra, azt is próbáltam Nyíregyházára megszervezni, vagy Debrecenbe, de nem fogadnak vissza. Tavaly januárban, na mondom, elindulok a prosztatámat rendbe tenni, mert nagyon fáj, és első Nyíregyházát kerestem, oda beajánlott egy rendes doktornő egy főorvoshoz. A főorvos rájött rögtön a papírjaimból, hogy a főnök az osztályvezető főorvos, aki elszúrt, 3-szor megvizsgált, az eszközt nem tudták bevezetni, mert már annyira el volt szükülve, ezek után kirakott az utcára, akkor ajánlották a Dél-Pesti Kórházat, ott Tenke professzor, kimondom a nevét, mert megérdemli, Tenke professzorhoz kerültem, ő megvizsgált, felállította a diagnózist, megkérde, hol rontottak, elmondtam Nyíregyházán, és akkor mondta, hogy ezek után menjek oda, kidobott a kórházból, később az egyik titkárnőjével felvettem a kapcsolatot, mondta, hogy visszamehetek magámba, de 4 millió forintba kerül a műtétem, hát mondtam, nekem erre nincs pénzem, na akkor megkezdődött a káváriám, az Üllői útra mentem 7-szer, minden nap hajnal, 3:30-kor indultam, és mindent elkövettek, hogy lerázzanak, különböző vizsgálatok, telefon, stb. De lényeg az, hogy nem volt érdemi vizsgálat egészen júliusig, tavaly júliusig. Júliusban egy rendes segéddoki, aki már sajnált, látta kinomat, Weinger Tamás doktor úr, az jó Isten áldja meg, azt mondja, nekem igyak meg 2 liter vizet előtte megittem, azt mondja, pisiljen, nem tudtam pisilni, na akkor betették a hasaromba a katéterre, már a hívveszőm nem lehetett bevezetni, olyan szükület volt a úgysőbe, és egészen nagyon szenvedtem októberbe, és októberbe tavaly műtött meg.
És most jobban van?
Hát bellengok el, szivárok, de nincs az a nagy fájdalom, úgyhogy jobban vagyok, de tönkretették az egészségemet is.
Hogy látja, hogy ez egy olyan történet, amiben van valami fajta, nem tudom én, műhiba gyanú, és hogyha igen, akkor megpróbál el a továbbiakban.
Műhiba van, le is van írva, annyira egy házi, de 2 okból nem indítok pert. Én 2 indítottam a magyar állam ellen, én nekem már nincs lelkérőm. A másik a műhiba pernél nagyon nagy a bírósági illeték, amit le kell tenni az orvos szakértőknek a előleget, plusz, mivel az orvosok összezárnak, én nem indítottam pert, nem is akartam indítani, meg nincs pénzem rá.
És hogyha lenne, akkor egyébként, szóval azért kérdezem ezt, mert akkor,
nem,
amikor
nem,
a...
Nem, nincs lelkérem, csókolom, 67 éves vagyok, és az a két per annyi sokat kivett belőlem, majd ezt Kende Péter úr el fogja mondani, hogy emberileg a magyar állam ellen pereskedni, nem is tudom mivel él fel, inkább egy hegyet hordanék el, mint még egyszer a magyar állam ellen pereskedjek.
Azért kérdeztem ezt, mert 2,5 évvel ezelőtt, amikor először beszélgettünk, akkor tulajdonképpen ön azt gondolta, hogy ön nem csak saját magáért áll ki, elsősorban most a rokkantnyugdíj történetről beszélek, hanem a sok százezer emberért is, aki sorstársa ebben a történetben. Hogy látja, hogy ezekkel az emberekkel azóta mi történt egyfelől, másfelől pedig, hogy megbántva-e, elmúlt-e önből ez a buzgalom, hogy most segítek másoknak és a saját példámmal?
Nem múlt el a buzgalom bennem, a háttérben segítem ezeket az embereket, de nagyon sok meghalt, és ezt az orvosi, mind a két orvosi dolgot azért hoztam nyilvánosságra, és azért kimerem mondani a Kisvárd, a Nyíregyházi, a Délpesti Kórház nevét, nem félek attól, hogy beperelnek, mert minden dokumentumom van, és tudom bizonyítani, hogy az emberekkel különbő bánjanak. De csak egy példát mondok. A Kisvárdi Kórház uniós pénzű felújították, Sesták miniszter úrnak az egyházához került ingyen, és a drága felújított kórház, a személyzet, az orvosok, ápolók tömegeivel felmondtak, nincs személyzet, papok vannak, meg szentelt víz. Na mostan, akik itt laknak betegek, és nincs kapcsolati tőkéjük, azok meghalnak, csókolom, nincs. Most például a legutolsó hír, hogy a megyénben nincs egyáltalán gyermeksebész, tehát Szabolcs-Szatmár Beleg megyében. Egy tragikus, csókolom, majdnem azt mondom, nem komolyan, tragikus. Síradnákon van, amikor belegondolok.
Ugyanakkor megemlített olyanokat is Marosvásárhelytől Budapestig, akik segítették önt, de tulajdonképpen igen, akár a siófoki mentősüket is ide tudnák hozni ebben a sorban.
Igen. De a siófoki mentős is kézzel jár, ilyen beteges mentőápoló volt, alig bírt járni, és minden nap hajnalban azért kellett indulniuk, hogy engemet vigyenek különböző helyekre, esetleg visszamenni, amikor egyszerűbb lenne Budapesten megfizetni egy mentős kollégát, és akkor az reggelbe megy dolgozni, kipihenten és kipihenten visz minden vizsgálatra.
Hogy látja, hogy most pillanatnyilag mi a legnagyobb veszély, ami a szegény embereket fenyegeti?
Hát az, hogy ha nem változik fél éven belül itten valami, akkor itten tömeges éjnyomor meg tönkre mennek, mert propagandával már nem lehet jól lakatni a népet, és nem csak az élelmiszer a nagy probléma, hanem az orvosi ellátás, a jogot, a szabadságot már nem ismerem mondani. Én ám egyébként nagyon sok pártolom van, de nagyon sokan rakják rám a mocskot, meg minden, meg támadnak keményen.
És mitől lehetne jobb, most túl azon, hogy megváltozik mondjuk a kurzus, meg bármi egyéb, hogyha mondjuk ön lenne a, mit tudom én, Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormány megbízott, akkor mi változtatna elsőként? Mi az, ami gyorsan azonnal tudna segíteni? Azért kérdezem ezt öntől, mert azt tudom önről, hogy sokat gondolkozik a társadalmon.
Sokan az orvosokat, ápolókat azonnal meg kell fizetni, érdekeltékeket tenni, de ez pénz. A másik, meg a szegényeket mindenképpen fel kell karolni, meg azt a gyűlöletet kiölni az emberekből, hogy ne utalják a szegény ember, és teressék egymást. Egyébként ezt még ezt megjegyezném, hogy a tiszásokon érzem azt, hogy az a nagy szeretet, akit egymás felé közelednek, segítőkészség, ami régen nem volt meg itt a környéken.
Van egyébként a környéken Tiszás csoport, Tisza-sziget?
Van több is, kapcsolatban vagyok velük, ki is jönnek, és most is egy szerény csomagot Tolna megyéből kaptam, de úgy, hogy a kisvárdai régközi tiszások közvetítésével ők hozták ki.
Lát az emberekben még erőt ahhoz, hogy küzdjenek? Például önnek honnan van ereje?
Nekem abból van erőm, hogy van egy 77 éves párom, meg látom az emberek nyomorát, látom a beletörődöttségét, meg amivel feldűjtenek, van ilyen lefizetett Fidesz hívő. Amikor tisztások kihoztak két ünnep között nekem adományt, és csináltunk közös fotót az udvaron, és többek között előkerült egy Magyar Péter fotó is, és akkor egyből keményen nekem támadtak.
Jó, hát ez gondolom bárhol az országban előfordulhat. Egyébként azt írja, hogy a karácsonya az viszonylag jól sikerült.
Igen, mert kitettem egy posztot, hogy szeretnék sűszalonát enni, nyáson sűszalonát, mert amellett ugye lehet melegedni is, meg jó is lakni, és több mint százan segítettek, és úgyhogy most élelmiszerre, hál' Istennek húsvétig el vagyok.
És akkor meg már újra teremnek a gombák. Jár még gombázni?
Igen, mindent csinálok, gajat gyűjteni, gombázni, hanem még egy humoros dolgot mondanék el, hogy hogy értse, én Köves út mellett lakok a tanyán, és amikor kapunk adományt, azokat, ha még nem tudjuk továbbvinni, egy kis asztalra ház elé letesszük a Köves út mellé, és aki szegény megáll, elviszi, és augusztus 20-án reggel is kitettünk ilyen adományt, ami nekünk nem kellett. Szegény párom 77 évesemben meleg volt egy száv, úgy éve meg pólóga itt van bent, egyszer csak a rendőrség szirénázik a ház előtt, hát Magdi kiment, kérdezték, mit akarnak, mondták a rendőrök, hogy egyenként Magdi pakolját a holmit. Közben kérdezte az a párom, hogy miért kell átpakolni, hát jön egy valami fideszes fejes, és félnek, hogy bomba van az útszélén benne.
Aha, és jött fideszes fejes egyébként?
Nem tudom, mert elég út, de forgalmas, nem tudom, de akkor is hát két fiatal ember volt a rendőr, szégyeljék magukat, egy 77 éves hölgyel árpakolt, miért nem ő pakolta? Hát miközben van egyáltalán hozzá, mert még a tanyához tartozik az a terület.
Jó, világos, mondjon valami optimistát, mondja, hogy mit üzen az embereknek, hogy mire figyeljenek, hogy figyeljenek egymásra.
Én csak annyit kérek mindenkitől, amennyit magamtól, nem feladni, harcolni, ha baj van, segítséget kérni, a másiknak megfogni a kezét, segítsen, mert így a temető csak az egyetlen út, meg még egy nagyon fontos dolgot, amit észrevettem a Városmajori úti kórházban, a Rókus kórházban Budapesten, meg az Üllői úti urológián, nincs egyszerű emberek a betegek között. Vállalkozók vannak, nagyvállalkozók, politikusok, jómenő sportolók, élsportolók, mert az egyszerű emberek nem jutnak oda el.
Akkor végül is maga a szerencse fia, nem?
Nem. Én ezért sokkorom nagyon megdolgoztam, ebben semmi szerencse nincs. Kézzel én egy ujjal gépelek, és van, amikor százszor kell legépelnem valamit, vagy leírni, vagy én mindig tényleg olyan vagyok, kidobtak az ablakon, mentem vissza a otyhiákon.
Az ajtón, vagy fordítva.
Hát, vagy fordítva, de nem adtam fel. Például most is itt van a betegségem, ha feladtam volna, akkor már halott lennék.
Szóval álljunk ki magunkért?
Kiállni magunkért, a másikért, egymás kezét megfogni, mert ez a hatalom arra játszik, hogy oszd meg és uralkodj, és amit már régen elmondtam, hogy tessék már végre összeállni, tanárok, tűzoltók, rendőrök, rokkanyugdíjasok, tessék összeállni, mert egyenként leszalámiz bennünket. Most például adta ezt a nevetséges 3,2% emelést, hát mire? Bemegy a boltba, az ember sírva fakad.
Igen, addigra el is felejtettem, mire bemegy a boltba, addigra
ja,
elinfálódott.
Egy utolságot elmondok. 50 ezer körül van a gyógyszerem, de két gyógyszerem erősen támogatott, és kettőn van majdnem 20 ezer forint támogatás, és akkor lejárt a támogatás, nagy nehezen, mert Budapesten vannak a kardiológus orvosaim, megszereztem a támogatást, házi orvos kiírta, vigyorogva megyek a gyógyszertárba, hogy tessék nekem ezt a két gyógyszert ideadni. Azt mondja, a gyógyszer és nekem Andrásul egy darabig nem fogja megkapni a gyógyszert. Mondom, miért nem? Azt mondja, nekem az állam nem adja ide a támogatást, a 20 ezer forintot, én még nem tudom magának így megerőlegezni, így nem rendelem meg a gyógyszert.
Hát igen, egyik probléma a másikat okozza, valóban a gyógyszertárakban ez mostanában a napi renden volt. Mit kíván magának az élettől?
Hát még szeretnék, hogy 5-10 évet élni, úgyhogy boldogan, aránylag egészségesen, meg szabadon. Meg a másik az, hogy ne kelljen nekem egy orvosi ellátásért 350 kilométert utazni. Gondoljon bele, egy beteg ember elindul fél négykor a tanyáról, és még 18 órakor például az Üllőúton voltam a rendelőbe, és imádkoztam az orvoshoz, hogy doktor úr, ha 18:30-ig nem érek el nyugatiba, akkor az állomáson kell, vagyis az utcán kell aludni, mert a nyugatit is éjszakára bezárják.
És sikerült?
Sikerült. Még egy a szintén az egészségügyhöz tartozik. Egyszer meghallgattam a posztata műtétem után, hogy beteghordóval jövök haza, hát avval is jöttem haza, végigjártuk az országot, elindultunk délelőtt 9-kor, éjfélre érkeztünk meg, végigjártam az egész országot, mire hazahoztak. Nógrád megyétől kezdve a szlovák-ukrán határig, és nem embernek való.
De hát reméljük, hogy azért lesz valami, ami embernek való lesz.
Hát reméljük, és azt kérem maguktól is, drága riporter asszony, hogy tegyenek meg mindent érte, és még egyet tessék tudni rólam, direkte az Iványi Gábor féle egyházat választottam, azért is üdnek vágnak, mert itt érzem azt, hogy olyan emberek között vagyok, akik harcolnak az igazságért. Iványi Gábor úr például személyes jó barátom lett.
Minden jót kívánok önnek!
Köszönöm szépen, tovább a jó egészséget, a jó Isten áldja meg magukat is. Köszönöm.
Útszélen.
Több mint 2 évvel, inkább 2,5 évvel beszélgettünk Andrássy Sándor történeteiről, akiről úgy gondolkodom, mint egy, hát tulajdonképpen annak a metaforája, hogy mi minden tud megtörténni egy emberrel, akit itt, ott, amott így, hát tulajdonképpen ki lehet semmizni. Ugye jelképe ő a rokla nyugdíjasoktól elkezdve bármi egyébnek, meg az egészségügyi ellátásoknak a igénybevételét, hát nehezen elérő emberig, ön képviseli, ha jól tudom, pro bono, gyakran több ügyvéddel együtt mindenféle eljárásba, és azt gondolom, hogy nem csak egy emberről beszélünk, amikor róla beszélünk. Hogy látja, mi történt az elmúlt 2,5 évben, meg idézzük is fel az elejét.
Én 2 ügyben képviseltem ezt a Nyulastanyán Szabolcsban élő embert. Az egyik, mind a kettő, ami valami egészen szuper extra dolog egyébként, hogy mind a 2 ügy, amiben az ügyvédje voltam, a magyar állammal szembeni olyan kártérítési per volt, amelyet egy egész különös, különleges okból jogalkotással elkövetett. Jogalkotás által okozott kár miatt indítottunk. Nagyon ritkán vannak ilyen perek, és meg kell mondanom, hogy mivel én már ennek dacára jó néhány ilyet vittem, hogy sajnos a magyar bírók döntő többsége ezt meglátja leírva, hogy jogalkotással okozott kárért való felelősség, és a hideg kirázza őket.
Mondjuk tehát, hogy gyakorlatilag az országgyűlés a hibás, amikor hoz egy olyan törvényt, amivel méltánytalan vagy oktalan helyzetbe kerül az ember?
Pontosan erről van szó, hogy olyan törvényt hoz, amelynek a rendelkezései által embereket kár érhet. Mi volt ez a 2 ügy, amitől ez rögtön érthetővé válik? Az első ügy az volt, amikor átgondolatlanul, hebehúrgya módon úgy módosították a földtörvényt, hogy megszüntettek haszonélvezeti jogokat olyan földeken, amelyeknek volt egy tulajdonosa és volt egy haszonélvezője. Ugye az volt a szöveg, ami nagyon régi fideszes duma, hogy nem tűrjük, hogy ezek a főleg osztrák, holland és a többi gazdák elorozzák a magyar termőföldet.
Őket ez érintette, mert sokszor látja azt az ember, hogy valakit olyasmi, vagy olyas valakit érint károsan egy rendelkezés, aki ellen nem is szánták.
Pont erről van szó. Andrássy urat, urral ez történt, hogy az osztrák és holland és a többi itt földet szerzőkön akartak ütni ezzel a törvénymódosítással, amivel őt is eltalálták. Azt mondták ugyanis, hogy nem tűrjük el azt, hogy egyes, ilyen mondjuk tipikusan osztrák gazdák, mivel tulajdonosként nem szerezhettek földet, ezért haszonélvezőként szereztek, és akkor mégiscsak olyan, majdnem olyan, mint hogyha tulajdonosok lennének, valóban majdnem olyan a haszonélvezet a létező legerősebb jogok egyike.
Ez volt a híres zsebszerződés?
Igen, ezt hívták zsebszerződéseknek. Ezt akarták megszüntetni, méghozzá elképesztő módon úgy, hogy hoztak, hát ahogy a Fidesz szokta a dolgai többségét intézni, hogy hoztak egy törvénymódosítást, azzal, és ez holnap hatályba lép, és kész. Most Andrássy úrnak ezen a tanyán, ahol élnek, haszonélvezeti joga volt. És ezt egyik napról a másikra megszüntették. Ezt szerettük volna helyrehozni a bírósággal, nem sikerült.
Mert
nem tudunk ilyen ügyekben, szinte egyáltalán, mindegy, hogy mi a jogi helyzet, nem tudunk eredményt elérni sajnos. Végig mentünk minden fokozaton azt mondták, hogy hagyjuk őket békén ezzel a ügyességgel. És elutasító ítéletek születtek. Én mondhatom, hogy ezek hibás, rossz ítéletek, hát és akkor előbbre vagyunk, nem vagyunk előbbre.
Külföldi jogorvoslat?
Nincs külföldi jogorvoslat ilyen ügyben. Nincs. A Strasbourgi bíróságra elmentünk, azt mondták, hogy őket aztán végképp hagyjuk békén, nekik ehhez semmi közük, ez a magyar belügy.
Világos, mert Magyarországon ez a jogszabály érvényes. Jogszabályt magát nincs. Nem lehet megtámadni?
Nem. És nem igen különbözik ettől a másik ügy, ami pedig az volt, amikor egy olyan törvénymódosítást fogadott el a parlament, amelyben a rokkant nyugdíjasok ellen léptek fel, mondván, hogy egy csomóan itten kamuznak, és tulajdonképpen nem is olyan betegek, és mégis felveszik azokat a hatalmas, óriási rokkant nyugdíjakat. Ilyen összegekről beszélünk, hogy 40 ezer forint, 50 ezer forint és hasonlók. Ezek voltak az óriási rokkant nyugdíjak. Úgyhogy ezt így nem tűrjük tovább, mondta a magyar állam fideszes lerakata. Ezt mi jól meg fogjuk szüntetni. És meg is szüntették, mégpedig olyan módon, hogy nem volt kötelező az orvosi felülvizsgáló bizottságoknak behívni az érintettet és megvizsgálni őt, hanem lehetett csak a papírokból döntést hozni. Hát ami döbbenetes.
És nagyon sok embert érintett.
Rengeteg embert érintett. Én nem tudok számokat, de nagyon sok embert érintett, akinek egy tolvonással megszüntették a rokkantsági ellátását. Ezt már akkor nem rokkant nyugdíjnak hívták, most ennek nincs különösebb jelentősége, hanem rokkantsági ellátásnak. Egy tolvonással vagy megszüntették, vagy lejjebb sorolták egy alsó kategóriába, ami azzal járt, hogy mondjuk fele annyi pénzt kapott, mint addig. Anélkül, hogy ránéztek volna felülvizsgáló orvosok, és megállapították volna, hogy valójában milyen állapotban van. Na, ezt ugyanúgy minden fokon elvesztettük.
Gyakorlatilag azt meg lehet becsülni, hogy hány ember került hasonló helyzetben a rokkant nyugdíjak módosításának időszakában?
Én újságcikkekből azt olvastam, hivatalos adat nincs, ugyanis nem tettek közzé. Hiába próbáltam jobbra-balra rákeresni, nem tettek közzé hivatalos adatot. Én azt olvastam újságcikkekből, hogy ez több tízezer embert érintett.
Igen, egy ideig jó sok cikket lehetett olvasni erről, most már gyakorlatilag ezt a témát mindenki így elhagyta. Én is azért gondoltam, hogy térjünk egy picit vissza rá, mert ezek az emberek azóta, mint ezt Andrássy úr szövegeiből is tudjuk, meg abból, amiket elmondott, ezeknek az emberek egy része azóta is egészen méltatlan körülmények között tengődik. Szóval, hogy valahogy mozgalmasítani kéne.
Én szerintem a többsége meghalt azóta rég, vagy legalábbis nagyon sokan. Mert akik egyébként is ilyen nyomorult állapotban vannak, és utána ezt kapják a pofájukba az államtól, azok nagyon gyakran olyan depressziósak lesznek utána, hogy előbb-utóbb aztán arra rámegy az egész szervezetük. ami maradék még működne, és én sok emberről hallottam, hogy ilyen történet végén meghalt, és önérthető is.
Mondja, azon kívül, hogy néhány ügyvéd megpróbált segíteni nekik, néhány embernek, nem tudom, hogy ezt lehetett összevonni a dolgokat, vagy külön-külön kellett mindenkinek megpróbálni a bíróságon érvényesíteni az igazát?
Külön-külön nem lehetett más egyesíteni ezeket.
Létezik olyan, aki valamilyen szinten jogorvoslatot nyert?
Nem létezik tudomásom szerint.
Mondjuk az se, akinek fél lába volt, és azt mondták, hogy menjen el katonának, tehát, hogy...
Hát igen. Tudtommal nem létezik olyan. Abban... Én a jogtárban mindenféle módon ezeket próbálom követni. Eddig csupa elutasító ítéletet találtam.
Szóval azokon a kívül, az ügyvédeken kívül, akik megpróbáltak érvényt szerezni az igazságnak, látja-e, van a látókörében, nem tudom én, olyan civil szervezet, vagy mozgalom, vagy bármi más, aki segítene rajtuk, mert ezek az emberek aztán tényleg a szószoros értelmében az útszínén lettek hagyva?
Nem ismerek ilyen civil szervezetet.
Igen, hát valószínűleg ezek az emberek ezt nem fogják túlélni, viszont Sándor, Andrássy Sándor még küzd. Ő ugye most arról beszél, hogy az egészségi állapota az egész történetben még az eddigieknél is jobban belerokkan. Ez jelenti az ő esetében azt is, hogy esetleg, mit tudom én, felülvizsgálják ezt a rokkantsági dolgot?
Nem tudom. Nem tudom megítélni.
Vannak még kapcsolatban?
Hogyne, persze, rendszeresen beszélünk, tudok mindenről, sokszor ír nekem, persze.
Arról is beszél, hogy talán történt vele valami műhiba is, erről tud?
Igen, tudok, még eddig ezt részletesen nem néztük végig, meg fogom nézni természetesen. Ő azt mondja, hogy lehetségesnek tartja, én meg ráadásul meglehetősen sok orvosi műhiba pert viszek, úgyhogy ezzel még fogunk foglalkozni, persze.
Mondja, hogy általában a műhiba perek Magyarországon ma könnyen véghez vihető perek, vagy mennyire tart ellen, mennyire erősebb az érdekérvényesítő képessége az orvostársadalomnak?
Iszonyatosan nehéz perek, nagyon sok évig tartanak, hihetetlen ellenállásban ütköznek a kórházak részéről, tehát mondjuk jelenleg nekem fut, hát nem tudom, körülbelül 15 orvosi műhiba perem, ami most folyamatban van, és az elmúlt években lezártam mondjuk 10-et, az elmúlt sok évben, ezekből nem volt egyetlen egy olyan sem, hogy a kórház föltette volna a kezét, és azt mondta volna, hogy na jó, egyezünk meg.
Nincs benne szokásban.
Az ügyfeleim döntő többsége hát a közepére kívánja ezt a pert, és nem elég, hogy valami baj történt vele, de még ráadásul pereskednie kelljen, tehát hajlandó lenne megegyezni. Nem, oda jönnek a tárgyalásra, és azt mondják, hogy a kereset teljes elutasítását kérjük. Tehát egyetlen egyszer nem fordul elő, hogy egy kórház azt mondja, hogy hát igen, tévedtünk. Miközben, most mondok példát, amin éppen ma dolgozom, hogy valakinek bélcsavarodása van. Megkérdezhet bármilyen szakembert. Egy bélcsavarodás nem lehet nem felismerni. Hát belegy valaki, annak tuti tünetei vannak, beleértve azt is, hogy tuti labor eredmény tünetei vannak. Nem vették észre. Meghalt az illető. És jönnek is azt mondják, hogy kérjük a keresett teljes elutasítását.
Milyen alapon?
Hát, hogy nekünk semmiben nincs igazunk. Amikor megkérdezem a tárgyalóteremben, hogy jó, tessék mondani egyet, amiben nincs igazunk. Hát azt most így konkrétan nem tudok, de semmiben nincs igazunk.
Tehát az amerikai filmekből ismert megegyezéses történetek, azok Magyarországra még nem érkeztek el?
Nem. Amerikában orvosi műhiba pereknek a 70-80%-ában megegyeznek per előtt.
Hát igen, meg jobban is vigyáznak, talán nem tudom, csak hogy zárójelben mondom, hogy nekem egy Németországban élő anesteziológus barátnő mondta, hogy Németországban nincsen felfekvés, mert a felfekvés műhibának számít, és éppen ezért rettenetesen odafigyelnek arra, hogy ez ne történjék meg.
Nálunk is műhibának számít, viszek felfekvéses műhibapert.
Hasonlóan agyon kevés reménye.
Agyon hamisították az orvosi iratokat. Így is meg fogjuk nyerni egyébként, és mindent letagadnak. És állítják, hogy ők teljesen szűzlány módra viselkedtek az egész ügyben, mármint a kórház.
Ügyvéd úr, még van egy fél perce, és erről mondandója, hogy hogy látja most így a társadalmat is figyelő emberként, hogy melyek azok a csoportok, hol látja problémásnak a dolgokat, hol lát olyanokat, akik egyáltalán nem jutnak például jogorvoslathoz, tehát hogy ehhez hasonló történetek vannak-e még, lesznek-e még, mennyire gondolja úgy a saját eseteiből, hogy az emberek nem jutnak kellő igazságszolgáltatáshoz?
Én azt látom, hogy a jelenleg legesleg veszélyeztetettebb csoport e tekintetben, ugyanúgy, mint minden más téren, a szegregátumban élő cigányok, akikhez már egy-két nagyon tiszteletre méltó civil szervezetet leszámítva, már senki nem akar egy jó szót se szólni, nemhogy bármiben segíteni. Ez a mocskos fideszes banda, ez egyetlen egyet szeretne, hogy a lehető leghamarabb meghalljon mindegyik, ezért tesz is, amennyit csak bír.
Na jó, hát ez erősen véleményes úgy egyébként, de az tény, hogy gyakorlatilag az intézményrendszer körülöttük megszűnt.
Ne, de teljesen megszűnt. Teljesen megszűnt. Tényleg csak azt tudja sugallni a magyar állam, a gondoskodó magyar állam, hogy dögöljetek meg. Semmi más. Ez szörnyű, ez borzalom, ez rettenetes. De ezen kívül a nem cigány legalsó, legszegényebb réteg is teljes magára van hagyva. Kivételképpen van egy-két egyház, egy-két Bódi Szilvi meg, és kész. És más nincs. Szörnyű állapotok uralkodnak.
Önnek vannak a kezében eszközök, vagy előfordulnak-e önnél olyan emberek, most nem feltétlenül ebből a társadalmi rétegből, de akkor, aki azt gondolja, hogy igen, tudtam rajta segíteni, szóval, hogy ezt így megéri, mert hiszen minden szakmának a saját eszközeivel kell megpróbálni felhívni a figyelmet, vagy segíteni ezeken az embereken.
Nézd, én más nem igen tudok tenni, mint hogy akik eljönnek hozzám, és látok jogilag bármi fantáziát az ügyükben, azoknak egy fityig nélkül sok éven át dolgozom. Nagyon sokat. Én más nem tehetek. Nekem ez a dolgom. Úgy vélem.
Világos, úgy is kérdeztem, csak hogy eljutottak-e önökhöz András és Sándoron kívül mások is, akik ez hogy volt a kérdés.
Persze, igen. El, és persze mindegyiket viszem.
Ön benne volt a devizehitelesek ügyében is, ugye?
Igen.
Na hát ott se tudunk sok jót mondani továbbra sem, tehát az eladósodás és az árverések azok mennek.
Mi az, hogy ezrével mennek, tízezrével mennek, és van képe a hatalomnak időnként kiállni és azt mondani, hogy megmentettük a devizehiteleseket. Frászt mentették meg őket, még lejjebb nyomták.
Na jó, a végére mondjam, optimista?
Egyáltalán nem vagyok optimista. Abszolút nem. Ráadásul a politikai folyamatok terén se vagyok optimista. Nem reménykedem túl erősen abba, hogy lesz valami ebből az egész Magyar Péterféle történetből. Úgyhogy én már rég leszámoltam azzal, hogy én nem fogom megérni, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök.
Hát legyen ez a végszó.
Ne legyen ez a végszó. Idézzük Major Tamást, aki azért mégiscsak a fizetésemelés helyett mondott valami biztatót vezető színészének. Hajrá, Suka!
Hát akkor maradjunk ennyiben. Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok.
Magának is csókolom a kezét.
Útszélen.
A nyírségi Nyulas Tanyán élő Andrássy Sándor, aki még mindig nem hagyott fel a közélet megjavításának óhajával, ahogy ügyvédje Kende Péter sem, aki rendszeresen képvisel ingyen rászorulókat, bár egyre kevésbé bízik már az igazság győzelmében. Velük beszélgettem ma, arra még mind a ketten buzdítanak, hogy álljunk ki magunkért és társainkért. A műsort a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.